Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, emeljük a mi Urunkhoz, Istenünkhöz szívünket Zsoltár énekléssel. A 25. Zsoltárunk első és második versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Kedves testvéreim, a folytatásban Isten igéje nyomán íródott hitvallásunk tanítására figyelünk. A Heidelbergi KT egyházunk hitvallása az, amit olvasgatunk vasárnapról vasárnapra. Ennek a 37. úrnapjánál tartunk. Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa föl közöttünk ez úrnapja kérdéseit és feleleteit, amelyek a 10 parancsolathoz kapcsolódnak, azon belül is a 3. parancsolathoz, amely így hangzik: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába nevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
Esküdhetik-e valaki keresztény módon is az Isten nevére? Igenis, ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten igéjén alapszik, és ezért azt Istennek szentjei mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad. Mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója, tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen teremtményt sem.
Értek testvérek, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy tanítasz bennünket arra, mi nagy lehetőségünk van a te neved segítségül hívásában. De köszönjük te neked, hogy arra is emlékeztetsz bennünket, hogy milyen nagy felelősség a szájunkra venni a te nevedet. Most szeretnénk téged imádni, magasztalni, áldani, azért, mert vagy, azért, mert olyan vagy, amilyennek kijelentetted magad. Szent, igaz, tiszta Isten, aki szereted a te népedet és a te nyájadat. Magasztalunk téged, hogy ezt a jóságot megérezteted és megláttatod velünk. Legfőképpen fiadban, Jézus Krisztusban, akit szeretetedből érettünk küldtél, hogy ő rajta töltsed ki haragodat, és mi megszabaduljunk a te ítéletettől, a kárhozattól, a veszedelemtől. Köszönjük neked ezt a te hozzánk való jóságodat, és köszönjük neked azt is, hogyha már értjük, és a szívünk megnyílt ezelőtt a jóság előtt. Azért is magasztalunk téged, mert újból és újból nem csak megerősíteni akarsz bennünket a te fiadban, Jézus Krisztusban vetett hitünkben, hanem hívsz is bennünket erre. Így köszönjük meg te neked azt, hogy akik nem a tiéd, nem kell, hogy megrettenjenek a te nevedtől, hanem jöhetnek akár a mai órán is te hozzád és a te színed elé. Kérünk téged, légy irgalmas és kegyelmes hozzánk. Áldj meg bennünket ezen a helyen önmagaddal, mert minden egyéb, amit kérhetnénk és amit várhatnánk tőled, kevesebb annál, mint amit te kész vagy ajándékozni nekünk. Ezért jöjj és légy a miénk, hogy mi a tiéd lehessünk. Használj erre mindent ebben az órában. Légy áldott a te hatalmadért, erőddért, amelyel ezt meg is tudod cselekedni. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János első leveléből olvasom közöttetek. János első levelének első fejezetéből, az első verstől, a második fejezet hatodik verséig terjedő szakaszból. Hallgassuk figyelemmel, miként szól hozzánk Isten igéje. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is tapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Kedves testvéreim, itt van közöttünk egy újszülött, és talán most még inkább érezhetjük, vagy visszaemlékezhetünk arra, hogy egy újszülöttet különösképpen is védeni és óvni kell. Kicsit jobban, mint egy felnőttet. Sok veszélynek vannak kitéve az ilyen kicsinykek is újszülöttek. Ha nem vagyunk kellő szeretettel és figyelemmel körülöttük, akkor ők nem lesznek képesek arra, hogy fölnőjenek, hogy boldog emberekké legyenek. Amikor most ezt az igét fölolvastam, akkor tudnunk kell, hogy a keresztény egyház, a keresztény gyülekezetek életének az első szakaszában íródik ez a levél, és ezek a gyülekezetek ugyanolyan helyzetben voltak, mint ma egy csecsemő. Ezek a gyülekezetek is sokféle veszélynek voltak kitéve, és arra szorultak, hogy akik felnőttek, akik a hitben érettebbek, azok óvják és védjék ezeket a közösségeket. Jézus Krisztusnak úgy tetszett, hogy ezt az óvó-védő feladatot leginkább az ő apostolaira bízta. És amikor a Szentírás újszövetségi részében ezeknek az apostoloknak a leveleit olvassuk, akkor tulajdonképpen az ő óvintézkedéseiknek, szerető odafigyeléseiknek vagyunk a tanúi, ahogyan ők kísérték ezeknek a közösségeknek és gyülekezeteknek a sorsát. A sokféle veszély közül, ami ezekre a közösségekre leselkedett, azt gondolja a kívülálló, hogy a legnagyobb veszély az volt, hogy üldözték őket. Tudjuk azt, hogy két fronton is elindult ez az üldözés a keresztények felé. Egyfelől elindult a zsidóságból, akik ahogyan Jézust nem tolerálták, úgy az ő követőit, a keresztényeket sem tolerálták. A másik front pedig a pogányvilág volt, amelyik ezt a mozgalmat, az ő szemükben a kereszténység egy mozgalom volt, nem akarta tolerálni és nem akarta befogadni. Azonban ez csak a felszín. Mert ha beletekintünk az új szövetségi íratokba, akkor viszonylag keveset olvasunk arról, hogy ebben az ügyben születtek volna bátorítások, óvások vagy útmutatások, hogy hogy kell mártírnak lenni. Úgy tűnik nekünk, hogy voltak ennél nagyobb veszedelmek és alattomosabb veszedelmek is, mint a nyilvánvaló üldözése a keresztényeknek. És ezek a veszedelmek igazából tévtanítások voltak, herezisek, olyan eretnekségek, amelyek nem kívülről jöttek be a kereszténységbe, hanem amelyek sokszor belül támadtak a kereszténységen. És ezért sokkal veszedelmesebbek voltak a gyülekezetek életére és a gyülekezeteket alkotó emberek életére nézve. Ezek belülről kezdték szétroncsolni a gyülekezeteket, erodálták a közösségeket, megosztást támasztottak a közösségekben, és aztán egyszer csak annak lehetett valaki a tanúja, hogy szétesik az egész. Ha elvágjuk a kezünket, az egy külső seb, az nyilvánvaló, azt ott orvosolni tudjuk, azt rendbe tudjuk tenni. De vannak itt is közöttünk olyan testvérek, akik elmondják, hogy nem is tudták, hogy betegek. Sokszor van az úgy, hogy elmegyünk egy orvoshoz, történik egy vérvétel, és az orvos azt mondja, hogy be kell menni a kórházba egy komolyabb kivizsgálásra. És az ember megretten ettől, mert azt mondja, egészséges vagyok, nincsen semmi bajom, nem érzek semmit. Még nem. De belülről már megindult valami olyan folyamat, aminek nem kellene ott lenni, amit ha nem tudunk megfogni, nem tudunk megakadályozni, akkor majd talán elborítja az egész testet is. Hát ilyenek voltak ezek a belső tévtanítások, eretnekségek, amelyek belülről roncsolták a kereszténységet, és az apostolok voltak azok, akiket Isten eszközül használt arra, hogy amit belül a gyülekezetben az emberek nem érzékeltek, és nem tapasztaltak olyan veszedelmesnek, azt Isten az apostolokon keresztül nyilvánossá tette. Ők voltak azok az orvosok, akik azt mondták egy-egy közösségnek, hogy baj van közöttetek. Előfordult, hogy a közösségek azt mondták, hogy mi nem is érzünk semmi problémát. De az apostolok intették őket. Így veszük most a kezünkbe János levelét is ezekben a napokban, és János leveleit, amely egy szintén ilyen helyzetben íródott levél, vagy levél sorozat. Problémákat akar orvosolni az apostol, óvni akarja a gyülekezeteket. Azt mondtam, hogy a korai időkből származik, ez persze relatív, mert körülbelül úgy becsülik, hogy János ezt a levelet valamikor Krisztus után 85 vagy 95 között írhatta meg. Hát körülbelül egy 50 évvel azután, hogy Jézus itt járt a földön. Ez a mi távlatunkból már rövidke időnek számít. 50 év persze önmagában véve egyáltalán nem rövid idő. János írja ezt a levelet, Jézusnak a tanítványa, akit Jézus elhívott, és a tanítványává tett, akit ő szeretett. Ennek a kornak, ott a Krisztus utáni első és második századnak volt egy nagyon veszedelmes belső baja, eretnegsége, amely lassan kezdett elhatalmasodni és a felszínre kerülni, de János már valamit látott ebből. Már érzékelte ezt, és ezért írja meg ezt a levelet. Azt hiszem, hogy sokan vannak itt, akik már hallottak erről, úgy hívták ezt az eretnekséget, hogy gnoszticizmus. Na, nem kell megijedni, nem kell ettől a szótól megijedni, hogy gnoszticizmus, nem olyan könnyű kimondani, de meg fogjuk érteni, hogy mi is volt tulajdonképpen ez a tévtan. Azt gondolom, hogyha egy betegség megjelenik, amit még nem ismerünk, és arra gyógyszert akarunk gyártani, akkor a legelső dolog az, hogy meg kell ismerni a betegségnek a valódiságát. Mi is az, amit mi kezelni akarunk. Amíg nem tudjuk egy betegségből, hogy az honnan ered, miből jön, mi annak az oka, addig nagyon nehéz rá gyógyszeres kezelést is adni. Ezért, hogyha valaki nem tudja, hogy mi az az gyökér, amire most itt János apostol válaszol, mi az a probléma, akkor nem fogja érteni ezt az egész levelet, vagy félre fogja érteni. És ezért engedjék meg a testvérek, hogyha még kicsit olyannak is tűnik, hogy minek beszélünk erről, hogy beszéljünk egy kicsit erről a gnoszticizmusról, meg a gnózisról, csak azért, hogy megértsük ezekben a napokban, mikor olvassuk János levelét, hogy mi a csodának ír ő ilyeneket. Mert egyébként azt mondjuk, hogy nekünk nincs szükségünk erre a gyógyszerre. Pedig talán mégis van. A gnoszticizmus központi tanítása, nagyon nehéz ezt a tant megfogni, megfogalmazni, ez mindig nagyon nehéz, amikor valami képlékeny. De mégis alapjában ez a tanítás azt mondta az embereknek, hogy a lélek az jó dolog. És minden dolog, ami anyagi, az rossz dolog. Ez a fundamentuma volt ennek a tanításnak. A lélek az jó, az anyag az pedig rossz. Na most, amikor ezt a tanítást elkezdték alkalmazni, akkor ez az emberre vetítve, ez a tanítás azt eredményezte, hogy azt mondták, hogy az emberi test, mivel anyag, ezért az emberi test rossz. Az anyagi eredetéből adódóan rossz. A lélek az emberben viszont jó. Azt mondták, mivel minden embernek van lelke és teste, fogadja el, hogy a benne levő lélek jó, ami a lelket körülveszi, a test, az anyag, az meg rossz. Isten lélek, azt mondták ezek az emberek, Isten tehát jó. És az ember így kerül tulajdonképpen szembe Istennel, a testi ember. Van rajtunk valami, ami bennünk menthetetlenül rossz. És erről úgy gondoltak, hogy ez a test. Amikor azt kutatták, hogy az ember hogyan találhat Istennel közösségre, mert ezt nem vitatták, hogy csak a jó dolgok találkozhatnak egymással, akkor az ő tanukból, a gondolkozásukból az jött, hogy az Istennel való közösség, az üdvösség, az nem érhető el máshogy, csak ha az ember megszabadul a testtől, attól, ami bennünk rossz. Valahogyan meg kell szabadulnunk a testtől. Itt egy nagyon fontos csúsztatás történt ebben a tanításban, mert amikor az üdvösségről gondolkoztak, ezek keresztjének voltak, újra mondom, belülről jött ez a tévtan, akkor az üdvösség téma körében kihagyták Jézus Krisztust. Nem arról beszéltek, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által üdvözül az ember, pedig Jézus ezt tanította, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Hanem azt mondták, hogy azáltal jutunk Istennel közösségbe, azáltal jutunk üdvösségre, hogy valamilyen módon kimenekülünk a testből. És hogy lehet a testet levetni, hogy lehet a testtől megszabadulni, hogy lehet üdvözülni, azt mondták, hogy ez egy különleges tudás birtokában lehetséges. Tulajdonképpen ez ennek a tévhitnek, ennek az eretnekségnek az alapja, de ezt a különleges tudást, ezt nevezték gnózisnak, és akik ezt követték, azok lettek a gnoszticisták. Amikor a többi keresztjének föltették a kérdést, hogy akkor mi van Jézussal, hát őróla eddig azt vallottuk, hogy Isten fia, megváltó. Eddig azt mondtuk az embereknek, higgyenek Jézus Krisztus. Most akkor mi van vele? Másrészt föltették a keresztjének a kérdést, hogy hát Jézus is ember volt, itt járt közöttünk, neki is volt teste, lelke is volt, meg teste is, akkor mi van ő vele? Akkor erre a gnózis azt a választ adta, két irányja volt a választak. Az egyik irányzat azt mondta, hogy Jézusnak a teste nem volt valódi emberi test. Azt mondták rá, hogy Jézusnak ilyen látszat teste volt. Az emberek ránéztek, és úgy látták, mintha lenne teste, de az csak egy látszat test volt, az nem igazi test volt. És volt egy másik irány, amelyik azt mondta, hogy Jézusa az a helyzet, hogy az isteni Krisztus ennek a Jézusnak a testét vette birtokba, akkor, amikor megkeresztelkedett, de mielőtt azt a názáreti Jézust kivégezték volna a kereszten, a Krisztus az eltávozott belőle. Talán értjük, hogy egy elég sajátos szemlélet volt ez, és mintha egy ilyen prekoncepció alapján értelmezték volna így Jézus Krisztus személyét. Az egyik azt mondta, hogy nem is valódi a teste, a másik meg azt mondta, hogy hát tulajdonképpen lényeges történéseknél Krisztus benne volt Jézusban, ugye mikor keresztelkedett meg Jézus, a szolgálta kezdetén, de mire Jézus meghalt, addigra meg már nem volt benne a Krisztus, addigra már elment belőle. Nagyon sajátságos felfogás volt ez, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok keresztjén ennek a tanításnak bedőlt. Mi volt ennek a gyakorlati következménye? Az, hogy a keresztjének elkezdtek úgy gondolkozni, hogy ha a lelkünk jó, a testünk meg rossz, ha az üdvösség az, hogy mi a mi bennünk levő jó találkozik az Istennel, aki meg a tökéletes jó, akkor tulajdonképpen a testet úgy tudjuk levetkőzni, ha elkezdjük azt sanyargatni. Ebből lett a kereszténységben egy olyan irány, akik ilyen aszkéták lettek. Ezek sanyargatták a saját testüket. Voltak ennek időnként az egyház történelmében olyan korszakok, amikor ez megint a felszínre jött, ez az önsanyargatás. Nem ettek, nem ittak, verték magukat, kínozták magukat, fájdalmakat okoztak maguknak, hogy sikerüljön a testből valamilyen módon megszabadulni. Sikerüljön a testiséget valamilyen módon levetkőzni. Nem biztos, hogy ezek az emberek elsősorban meg akartak halni, félre ne értsük, hanem a test által gerjesztett dolgoktól akartak megszabadulni. Hogy a test ne uralkodjon bennük és rajtuk. Azonban voltak akkor is liberálisok, akik látván az aszkétákat azt mondták, hogy ez nem jó út, mert ez fáj, meg nehéz, nem jó ez, de túl népszerűek nem leszünk, mert erre az ember nehezen kapható, hogy megsanyargassa magát. Hát gondoljunk csak a fogyókúráinkra időnként, hogy milyen könnyű belekezdeni, és még könnyebb föladni. A liberálisok úgy gondolkoztak akkor, hogy azt mondták, hogy tulajdonképpen az anyag az a gonosz, de a lélek bennünk jó, és azt mondták, hogy mivel a bűnöket a testünk követi el, az anyagi testünkkel vétkezünk, a szemünkkel, a fülünkkel, a kezünkkel, a lábunkkal, ezek az anyagi részei a mi életünknek, azt mondták, hogy hát ezek szegik meg a törvényt, de ezzel mi ne foglalkozzunk. Ne csináljunk ebből mi olyan nagy ügyet. Nincs ennek hatása arra, hogy a mi lelkünk jó. Hadd csinálja csak a testünk azt, amit akar, a lényeg az, hogy ennek nincs ráhatása a lelkünkre. És ez az irány, ez a liberális irány egy rendkívül szabados iránya lett ennek a közösségnek, vagy ezeknek a közösségeknek, mert ők aztán mindent megengedtek maguknak, azt mondva, hogy az a lényeg, hogy mi Istennel lélekben egyesültünk, hát az, hogy dorbézulunk, mulatozunk, paráznák vagyunk, ezt meg a mi testünk csinálja, ezzel ne foglalkozzunk, hadd szóljon, hadd menjen a dolog. Azt gondolom, hogy talán megértik a testvérek azt, hogy amikor János, a hosszú életű apostol látta ezt, hogy a gyülekezetben megjelentek ezek a csírák, és az emberek kezdenek másként gondolkozni Krisztusról, másként gondolkozni az üdvösségről, másként gondolkozni a saját életükről, életvitelükről, akkor János szíve megindult. És mint egy jó orvos, Isten lelkének az indítására megírta a levelét. Azért, hogy a keresztényeket ezáltal tanítsa, bátorítsa, intse őket, hogy vigyázzatok! Én már látom a csíráit a veszedelemnek, közöttetek, vigyázzatok, benne dőljetek ennek. Figyeljetek csak arra, miként vettétek. Akiket megkörnyékezett ez a tanítás, azok egyre szabadosabbak lettek, azok egyre kevésbé foglalkoztak az erkölcsi korlátokkal. János tehát jön, hogy erősítse, figyelmeztesse őket, hogy emlékeztesse őket arra, hogy az ő üdvösségüknek egyetlen alapja Jézus Krisztus, és a Jézus Krisztusba vetett hit. És azt mondja János, hogy ennek a hitnek, amivel mi Jézus Krisztusba bizalmat vetünk, és a hit által ővele összeforrunk, ennek a hitnek, azt mondja János, van következménye a testi életre. Nem úgy működnek a dolgok, ahogy a tévtanítók mondják nektek, hanem ha valaki hisz, annak ez a hit a testi életében, az erkölcsében meg kell, hogy mutatkozzon. Nincsen kettősség. Azt mondja János, nincs olyan, hogy a lélek tiszta, a test meg tisztátalan. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, azt mondja az apostol, akkor megtartjuk az ő parancsolatait. Így is mondhatnám azt, hogy János azt mondja, hogy nincs következmények nélküli hit. Ugye egy időben mondogatták itt nálunk, hogy Magyarország a következmények nélküli ország. Ahol mindent meg lehet csinálni, úgy sincs semmi következménye. János azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy következmények nélküli hit. Hogy valaki azt mondja, hogy én hiszek Jézusban, hiszek Istenben, azt ennek az égvilágon semmi következménye nincs az ő gyakorlati életében. Azt mondja János, hogy a következmények nélküli hit, az nem hit. Az nem hit. Az nem valódi hit, az álhit. Az semmi. A hitből erkölcs fakad. A hitből erkölcs fakad. Ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor ez meglátszik a családi életedbe, a gyereknevelésedbe, a munkádba. Ennek oda kihatása van. Az életfelfogásodban, az életviteledben meg kell, hogy jelenjen. Fordítva nem működik, pedig mi emberek úgy gondoljuk sokszor, hogy ha valakit erkölcsösen nevelünk, az majd eljut a hitre. Sajnos ez visszafelé nem működik. De ha azt mondja valaki, hogy ő hisz, akkor lehetetlen, hogy az ő hitének ne legyenek kihatásai, következményei az ő egész életére, életvitelére. Ha ezt a levelet most újra elkezdjük majd olvasni, és hadd bátorítsam a testvéreket ma is újra, hogy hozzuk a Bibliát magunkkal, vegyük elő vasárnap mindenképpen a Bibliáinkat otthon, és olvassuk el ezeket a fejezeteket, akkor talán most már jobban meg fogjuk érteni János levelét, meg azt is, ahogy a János ezt a fölmerült problémát próbálja orvosolni. Akkor talán még jobban megértjük ezeket a mondatait Jánosnak, amiket fölolvastam, hogy az Isten világosság, az Istenben nincs sötétség. És akik hisznek, ebbe a világosságba lépnek be, és nem művelhetik a sötétség cselekedeteit, talán jobban kikristályosodik ez nekünk. Mondhatjuk még mindig azt, hogy hát mégis miért beszélünk ma erről. Ma nincsenek ilyen tévtanítások. Nem szoktuk óriás plakátokon látni, hogy a gnosztikusok hívnának bennünket Isten tiszteletre, majd befolyásolni szeretnének bennünket valamilyen módon, hogy más életvitelt éljünk. Testvérek, azonban téved az, aki azt gondolja, hogy ma nincsenek tévtanítások. Az az egyik legnagyobb tévtanítása a keresztények között elhiszik azt emberek, hogy hát a mai kereszténység 2000 éve Jézus után már olyan tiszta, már annyira intellektuális, már annyira minden tudó, hogy itt már a tévtanítás meg se foganhat, föl se növekedhet. Ma is van tévtanítás, keresztjén tévtanítás, mert ez az ördög leghatásosabb módszere, amivel közösségeket, egységeket szét tud robbantani. Az a fajta átértékelt gondolkozás, vagy másféle gondolkozás, amelyen megmételyez közösségeket, és belülről robbantja szét, és oszlatja szét a hívők seregét. A közös pont az minden időben a lélekről, és a testről, a testiségről, az anyagról való gondolkozás és a hamis gondolkozás. Mert a tévtanítások olyanok, mint a vírusok, hogy azok mindig azok maradnak, csak úgy formálódnak és alakulnak. És a kereszténység két nagy témaköre, ahol mindig újra meg újra megjelennek a tévtanítások, és amelyekkel kapcsolatban föl szoktak virágozni a tévtanítások, azok egyfelől a lélekről szólnak, másfelől meg a testiségről szólnak. Azt gondolom, hogy erről nem fogok sokat beszélni most a testvéreknek, hogy az emberek, a keresztjének nagy része is azt gondolja, hogy a lélek jó. Hát azon nincs semmi baj. Lehet, hogy ma is okoztam egy kis megütközést azzal, amikor azt mondom, hogy itt van egy ártatlannak tűnő csecsemő közöttünk, de az Isten igéje azt mondja, hogy a külső ártatlansága mögött egy óriási baj van vele, az ő lelkével baj van. És nem látjuk. Nem látjuk ezt, nem fogjuk ezt, azt mondjuk, hát olyan ártatlan. Még rámosolygott az álmosra, nem? Hát most erről a gyerekről mondjuk azt, hogy valami baj van vele, hát a keresztelőjén mosolyog. Testvérek, a Biblia azt mondja, hogy az ember lelke nem jó. És aki azt tanítja ma a kereszténységben, hogy az ember lelkében nincs baj, mert az jó, az tévtant hirdet. Azt gondolom, hogy annak is tanúi vagyunk, hogy a testiségről, az anyagról a keresztények elég sajátságosan gondolkoznak. Egyre jobban azt látjuk, testvérek, hogy a keresztény tanításban, a keresztény életvitelben az erkölcsiség az mintha nem is lenne, vagy nem is számítana semmit. Nem nagyon látszik ma az valakiről, aki ennek a tévtanításnak enged, hogy ő világi vagy hívő ember. Ezért is van az, hogy a társadalomban nem nagyon ismerik föl hívő embereket. Mert a keresztény embereknek az életvitele az nagyon sok hasonlóságot mutat a nem keresztény emberek életviteléhez. Az erkölcsiségünkben sincs különösebb különbség, mert sajnos ezen a téren is virágzik közöttünk a tévtanítás, hogy elég az, ha hiszünk. Az életünket meg éljük meg úgy, ahogy tudjuk. Éljük meg úgy, ahogy tudjuk. Azt gondolom, hogy szabad ma arról szólnom nagyon röviden, hogy a mai keresztény szlogen az az, hogy szabad utat az élvezeteknek. Szabad utat az élvezeteknek. Mivel a társadalom is ilyen körülöttünk, élvezet központú, ezért a keresztények is ebben a tévtanításban tetszelegnek, hogy a lélek jó, és jöhetnek az élvezetek. Élvezzük ki az életet. Ne csináljunk semmiből problémát. És remélem, hogy nem csak én látom a testvérek előtt járva, vagy a testvéreknek prédikálva azt, hogy a kereszténység elkezdte hamisítani ehhez az érveléshez a Jézus képét. Azt a képet, amit mi Jézusról hirdetünk. Mert egyébként hát furcsa volna, nem, hogy Jézusról beszélünk, hogy őt szent volt, tiszta, igaz, mi meg olyanok, amilyenek. Mit csinálnak a leleményes keresztjének? Elkezdik Jézus képét, mint a gyerekkorunkban esetleg a plakáton bajszot rajzoltunk, meg nagy füleket valakire, elkezdik a Jézus képét igazgatni a keresztjének. És ma elég egy kicsit tájékozódni az interneten például, talán ami a legkézenfekvőbb fekvőbb a mi otthonainkban, és meg fogjuk látni az új Jézus képeket, amiket nem a világ gyártott, amiket mi gyártunk keresztjének, testvérek. És az ember beleborzad ebbe, mert lassan oda jutunk, mint egy jól összefirkált plakáton, hogy azt se tudjuk, hogy ki volt az eredeti kép, akit ott kipingáltak. Már nem látszik, hogy honnan indult el ez az egész. A kereszténység ezt a kritikáját, ezt a dolgát elkezdte már nagyon régen. A liberális biblia kritika az tulajdonképpen azt tette, hogy elkezdte hamisítani a Jézus képet. Én is így tanultam a teológián, hogy Jézus nem az, akinek az evangéliumok bemutatják. Ez egy nagyon finom kép, és ott ül egy kis füles egyetemista, és azt mondja, hogy hát tényleg, hát Jézus élt itt a földön 33 évet, a 4 evangélium meg ilyen kicsike, hát már csak nem írtak le mindent az életéről. Hát biztos volt az ő életének más része is, ami nem biztos, hogy ilyen szép volt, ilyen jó volt. És érzik a testvérek, hogy már el van ültetve egy mag, ami majd növekszik. Jézus valójában nem is az, akinek a kijelentés őt leírja. Ez még nem állít semmit Jézusról, semmi rosszat, csak elhinti azt, hogy azért ott Jézusnál is lehettek dolgok. Nem volt ő annyira tiszta. És akkor csodálkozhatunk-e azon, hogy megszületik Jézus olyan kép, hogy ő a szupersztár? Csodálkozhatunk-e azon, hogy megszületik Jézus olyan kép, hogy hát azért voltak neki női, tartott ő is szeretőket, hát csak férfi volt, ne beszéljünk már ugye 33 éven keresztül, hogy bírta? Megjelennek olyan képek Jézusról, hogy ő szentségtelen. A legújabb képek, testvérek, az, hogy Jézus bulizós, a bulizós Jézus, a laza Jézus, a szandálos Jézus. Igaz, hogy abban az időben mindenki sarut hordott. Megjelennek azok a képek, testvérek, most a legutóbbi ez volt, amivel találkoztam, a techno Jézus. A techno, ez egy zenei stílus, amit a fiatalok használnak, amire buliznak. És a keresztjének hozzák, és azt mondják, hogy Jézus és a techno haverok, nincs itt semmi baj. Drága testvérek, remélem, hogy érzékeljük azt, hogy az egyház, ha Jézust elkezdjük fordítgatni, így alakítani, meg úgy alakítani, a végén egy olyan Jézus képet fogunk adni az embereknek, amit lehet, hogy nagyon fognak élvezni, de az a Jézus már nem az a Jézus lesz, aki magát kijelentette nekünk, és mondok még egy dolgot, nem az a Jézus lesz, aki eljön ítélni eleveneket és holtakat. Mert az a Jézus az lesz, akivel a Szentírásban találkozunk. És ami hamis képet festünk erről a Jézusról, ha mi az élvezetek útján akarjuk ezt a Jézust eladni, ha mi úgy akarunk élni Jézussal, hogy ő is csak haver, buli és fanta, ahogy a reklám mondja, testvérek, akkor lesz egy óriási nagy csalódásunk, amikor az igaz Jézus Krisztus meg fog jelenni, és az úgy fog kinézni, ahogy a Szentírásban magát kijelentette. De azt mondja, az az óra már késő lesz. Az az óra már késő lesz. Kedves testvéreim, engedjünk az ige tanításának, és ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten az ő igéjében, ami szívünkbe ír, és ami szívünkbe kijelent. Boldog emberek azok, akiknek nem kell egy más Jézus. Boldog emberek azok, akik azt mondják, hogy itt van Jézus, itt az igazi Jézus kép előttünk a Szentírásban, és mi ehhez ragaszkodunk. Adja Isten, hogy ne legyen senki közöttünk tévtanító, és adja Isten, hogy ne legyen senki közöttünk áldozat. És imádkozzunk is azért minden időben, minden ige hirdetésünk, minden megszólalásunk, hadd legyen Istenről, Jézus Krisztusról, annak a szent igazságnak a megnyilvánítása és kinyilvánítása, amelyet ő az igéjében nekünk önmagáról kijelentett. Amen. Kedves testvérek, énekeljünk most fennállva a 469. dicséretünket. 5 rövid verse van ennek az éneknek. A 469. dicséretünknek, tehát az 5 versét, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, ő megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet sohív, szívem bár.
Elfoglalva eljünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki az igazságot tárod fel szent lelked által, igédben, kijelentésedben, előttünk nem csak önmagadról, hanem rólunk, emberekről is. Köszönjük te neked azt a biztonságot, ami azoknak az embereknek biztonsága, akik hisznek te neked, és így gondolkoznak te rólad és önmagukról is. Köszönjük te neked azt, hogy te tiszta és igaz vagy. És köszönjük te neked azt, hogy hitáltal veled kapcsolatba kerülhetünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te emberré lettél, érettünk. Köszönjük, hogy hordod a mi bűneink büntetését, hogy mi azok alól megszabaduljunk. És köszönjük te neked, hogy megmutattad, hogy aki hisz benned, aki éretted és általad jön az Atya színe elé, az számolhat az Atya áldó közösségével, a bűnbocsánattal és az örök élettel. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne keressük máshol az üdvösség útját, és ne hirdessük másként, mint ahogyan azt te elénk adtad. Légy irgalmas nekünk, akik sokszor magunkról úgy gondolkozunk, hogy jók vagyunk. Bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor a rólad való képet elferdítjük, így akarván téged eladhatóvá tenni. Könyörüljél meg rajtunk, és tisztítsd meg a mi gondolkozásunkat. És adjad, hogy megértsük azt, hogy a hitnek, a beléd vetett igaz hitnek, és a rólad való igaz ismeretnek milyen következményei vannak a mi életünkbe. Így adjál tiszta életet nekünk, olyan életet, amely elüt ennek a világnak az életétől, mert abban a te igazságaid érvényesülnek és élnek. Urunk, áldj és szentelj meg bennünket így, mint gyülekezetet is, hadd legyünk a te tisztaságodnak példaképei és a te szent utadnak követői ezen a helyen is. Légy nékünk segítségül, mert gyengék vagyunk, sokszor kételkedünk, oly sokszor elveszünk a mi bűneinkbe. Szabadítsál meg mindezektől bennünket, hogy lehessünk teljes örömmel a tieit, hiszen nálad van a teljes öröm. Járj előttünk, és a te világosságod tanítson, fegyelmezzen, és övezzen bennünket körül az elkövetkezendő héten is. Amen.